Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, szombatnapi istentiszteletünk alkalmával, és kedves vendégeinket. A mai alkalommal Isten igéjéből olyan gondolatokkal szeretnék foglalkozni, amely arra ad választ, hogy az emberiség sorsa hová sodródott a teremtés kezdete óta. Kezdetben, amikor Isten megteremtette az eget, a mennyet és a földet, akkor megjelölte az időt nappalokkal, hetekkel, hónapokkal és évekkel, és ő így egy tökéletes világot alkotott számunkra. De ő teremtett minden élő dolgot erre a földre. Így bennünket is, embereket. Megteremtett Ádámot és Évát is. A saját képére és az ő hasonlatosságára. Gondoljunk csak arra, hogy Isten saját képmására teremtette az embert. Milyen csodálatos dolog ez. És mi olyanok vagyunk, mint Isten. Értelmileg, lelkileg és még sok vonatkozásban. De természetesen mi nem vagyunk Istenek, mi teremtett lények vagyunk. Isten teremtett lényei vagyunk, és Istentől ered minden nap, minden napon a mi sorsunk. Tőle függünk, és tőle származik minden jó, ami a mi életünkben megjelenik. De megvan a lehetőségünk arra, hogy mi beszéljünk hozzá. Ő nem csak megteremtett bennünket, ő kommunikál velünk. Rajtunk múlik, hogy akarjuk-e ezt a kommunikációt fenntartani Istennel. Tehát megvan nekünk a lehetőségünk. Ő adott nekünk csodálatos lehetőségeket, és csodálatos talentumokat adott nekünk, és adott nekünk olyan jelen tulajdonságokat, amelyek úgy gondolom, hogy mindannyian ismerünk olyan embereket, akik olyan csodálatos dolgokra képesek, ami sajnos úgy gondolom, hogy nagyon sok ember megbotránkozik sokszor rajta, hogy mikre képesek embertársaik, de Isten megteremtett bennünket hasonlatosságára, ezért vagyunk képesek olyan csodálatos dolgok megalkotására mi is. Isten terve az volt, hogy Ádám és Éva és gyermekeik megtapasztalják ezt az örökké valóságon keresztül, ezt a csodálatos dolgokat. És Isten azt akarta, hogy egy olyan életet élhessenek, egy olyan időt élhessünk, amely soha el nem múlik. Egy örökké valóságon tart, egy olyan időt és olyan szép terveket fektetett le az ember számára, ami egy örökké valóságon tarthatott volna. Egy olyan időt, ami soha nem jut el a végére. És ebben az édeni környezetben nem voltak olyan dolgok, amivel nap mint nap ma szembe találkozunk. Ugye nagyon jól tudjuk, hogy most ott abban a környezetben, amiben Ádám és Éva élt, ott nem voltak betegségek, nem voltak háborúk, nem voltak semmiféle járványok, semmiféle nyomorúság nem volt, ott nem volt fáradtság, nem volt kimerültség, ott minden feltétel adott volt, hogy valóban egy édeni életet élhessen az ember. Egy olyan alkalom volt Ádám és Éva életében, amikor egy örökké valóságon keresztül élvezhették volna az életet. Minden nap többet tanulhattak volna Istentől és a világról. Isten azt akarta, hogy ez egy örökké valóságig tartson. És hogy ők növekedtek, ahogy ők fejlődtek, egyre több, és tanulmányozták azt, ami az Éden kertjében van, az ő teremtő erejüket is alkalmazhatták, és megismertek egyre több örömet, egyre több boldogságot itt az Éden kertjében, és mi újra és újra elmondom, ez végtelenségig tarthatott volna. És ahogy látjuk ma a dolgokat, ma megszületünk, felnövünk, és aztán ahogy idősekké válunk, akkor egyre több érdekesség érkezik el a mi életünkben. Egyre több nyavaja vesz körül bennünket. És nagyon sokszor megbetegszünk, és ahogy elérkezik ez a korszak, sokszor fiatalon is elérkezik egyébként az a betegség az ember életébe, és amikor elérkezik, akkor ez a korszak, megöregszünk, és sajnos meghalunk. De nem ez volt Istennek a terve. Isten nem azt akarta, hogy ez így legyen. Isten azt akarja, hogy növekedjünk és fejlődjünk. És azt akarja, hogy ez folyamatosan örökké valóságon keresztül így legyen, és így maradjon. Isten az embert nem a halálra teremtette, hanem az életre teremtette. Egy örök életet szánt az ember számára. Ez volt az Éden kertjének a célja. És ez a csodálatos tapasztalat, amit itt készített az ember számára, ez sajnos valamilyen módon megromlott. És egyetlen egy magyarázata van ennek. Nagyon jól tudjuk, már ismerjük a Bibliából ezt a részt. De az, hogy megismerhesse az ember, és örökké tartson ez az ember életében, ez a tapasztalat, ezeket az örömöket örökké élvezhessük, bizonyos feltételeken múlott. Vagy Ádám és Éva életében is így volt ez. És ez az isteni hűségünktől, Istenhez való hűségünktől, és a bizalmunktól függött. De az ember elkezdett valahogyan kételkedni. elkezdett valahogyan elbizonytalankodni Istenben, és elkezdett bizalmatlankodni Istennel szemben, és elkezdte elutasítani az ő parancsolatait, és mondhatjuk úgy, hogy engedetlen lett vele szemben, és az ő törvényével szemben, és megszegte a törvényt. Elkezdett fellázadni Isten ellen, és így megtelt zavarral, megtelt haraggal, félelemmel, és megtelt mindenféle olyan lázadó szellemmel és jellemmel, amely sajnos eltorzította az eredeti elképzelést. És a szívük megtelt mindenféle problémás dolgokkal. És így hamarosan ennek a következménye nagyon jól tudjuk, mi lett. A világ hamarosan tele lett erőszakkal, összetűzésekkel és halállal. Ez a Föld egy olyan hely lett, amely a lázadásnak a helyszíne lett. Isten véget vethetett volna ennek a lázadásnak, hisz ő egy mindenható és hatalmas Isten. Ő elpusztíthatta volna ezt a lázadó embereket, de úgy választott, hogy ez a lázadás megengedte, hogy kiteljesedjen. Megengedte azt, hogy ez a lázadás megmutassa az igazi arcát. Isten megengedte azt, hogy megláthassák az emberek, hogy az Isten elleni lázadásnak mi a végeredménye. Megláthassuk azt, hogy ez a lázadás, ez halálhoz vezet. Azt hiszem, mindannyian láthatjuk, a világ mostanra tökéletes képet mutat erről. Láthatjuk azt, hogy az a lázadás, amit az ember Isten ellen elkövetett, hogy most jelen pillanatban, ha körbe tekintünk, a környezetünkben, akkor láthatjuk, hogy milyen szintre jutott el. Ezért vannak szenvedések, ezért vannak összetűzések, ezért vannak háborúk, és ezért van halál. És ez mindez azért van, mert fellázadtunk Isten ellen. A római levél 6 részének 23 verséből szeretnék nektek leírni, ami leírja nekünk itt, mert a bűn zsoldja a halál, és Isten kegyelmi ajándéka az örök élet Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Mi megtanulhattuk ezt a hatalmas leckét. Isten azt akarja, hogy megtanuljuk, hogy az ő útja a legjobb út. Azok az emberek, akik szeretik Istent és elfogadják személyes megváltójukat, ezek az emberek már itt a Földön boldogságban élhetnek. Már itt a Földön boldog emberekké válhatnak. De Isten útja a legjobb út. Ennek ellenére Isten megengedte, hogy ez a lázadás befuthassa itt a Földön a pályáját. Hogy mindenki láthassa a lázadásnak a következményét. Azt akarja, hogy lássuk mi mindannyian, hogy mi a gonosznak a terve. Mi a gonosznak a jelleme. És lehetőséget ad számunkra arra, hogy mi válasszunk. Mert nem akarja korlátozni a mi akaratunkat. Ő nem akarja korlátozni a mi elképzeléseinket. Viszont ő szeretné, hogyha mi a saját akaratunkat összhangba hoznánk az ő terveivel, az ő menetrendjével. Isten az embereknek megadta tehát a választás és a döntés jogát, és így ő nem korlátoz semmit sem az embernél. Isten egy valamit szeretne az embernek adni. A szeretetnek a szolgálatát. De ő egy korlátot szabott az időnek. Mert az eredeti terve az volt, hogy az idő ne legyen véges. Ő azt akarta, hogy a mi boldogságunk örökkön-örökké tartson. Mivel, hogy megromlott, ezért az időnek szabott egy határt. Korlátot szabott az időnek. És ez az idő egyszer véget fog érni. És azt gondolom, mindannyian tudjuk, amikor ez véget ér, akkor egy ítélet fog következni. És ennek a lázadásnak véget fog vetni. És az az összhang, ami az eredeti tervben volt, az helyre lesz állítva az egész világegyetemben. És ez mind hamarosan be fog teljesedni ezen a földön. Dániel prófétát szeretném idézni a 11. fejezet 40. versétől. Arról beszél nekünk itt a Dániel próféta, hogy egyszer eljut a végére az idő. Azt mondja, de a vég idején. És aztán beszél nekünk arról, hogy mi fog akkor bekövetkezni a vég idején. Arról beszél nekünk, és a Dániel prófétának a 12. fejezetének első versét, ha olvasuk, akkor azt mondja nekünk ebben a versben, abban az időben felkél Mihály a nagyfejedelem, aki a te néped féljér áll, mert nyomorúságos idő lesz az. Amilyen nem volt mind a manapig, amióta népek vannak. És abban az időben megszabadul a te néped. Mindaz, aki csak beírva találtatik a könyvben. És figyeljük csak, mit mond a 4 rész 12 versében a Dániel proféta. Te pedig, Dániel, zárd be a könyvet, és pecsételd be a végidőkig. És aztán a 13. versben így folytatja. Menj el a vég felé, és majd megnyugszol. És majd felkelsz az idők végén. Tehát láthatjuk, hogy az idő véget fog érni. Ezek a proféciák elmondják azt, hogy ez az idő le fog telni. Ez az idő el fog múlni, ami szabatott nekünk. De menjünk tovább, és nézzük a Máté 13 fejezetének 37 versét. Ő pedig felelvén mondanék ki, aki a jó magot veti, az embernek fia. A szántóföld pedig a világ, a jó mag az Isten országának fiai, a konkoly pedig a gonosznak fiai. Az ellenség, aki a konkolyt vetette, az ördög, az aratás pedig a világ vége. Az aratók pedig az angyalok, amiképpen azért összegyűjtik a konkolyt, és megégetik, aképpen lesz a világnak végén is. Még mindig a Máté 24 részének 14 verséből szeretnék egy pár gondolatot. És az Isten országának ez az evangélium hirdetetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jöjj el a vég. De még mindig szeretnék egy bibliai verset a Jelenések 22 részének 10 verséből számotokra elolvasni. Amit tudjuk nagyon jól, Jézus Krisztus kijelentette. Jézus Krisztusnak a szavait szeretném idézni ezekkel a sorokkal, János apostolon keresztül. Úgy hangzik, be ne pecsételd a könyv profétálásának beszédeit, mert az idő közel van. Aki igazságtalan, igazságtalan legyen ezután is. Aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is. És aki igaz, igaz legyen ezután is. És aki szent, szenteltessék meg ezután is. Ímé hamar eljövök, és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete van. Látjuk tehát, a Biblia azt tanítja, hogy a világ elérkezik a végéhez. És a gonoszság el lesz pusztítva. A gonoszság el lesz pusztítva a földről. És Isten egy új eget és egy új földet ígér számunkra. Azt mondta, egy új eget és egy új földet teremtek számotokra. És a kérdés mindig megjelenik ilyenkor bennünk, mikor elérkezünk idáig, hogy mikor fognak ezek bekövetkezni. Mikor fogjuk azt tudni, hogy elérkeztünk a világ végéhez, vagy közel vagyunk már, egészen közel vagyunk a világ végéhez. Mindannyian tudjuk azt, hogy a Föld nem maradhat így sokáig. Még az ateista emberek is világosan tisztában vannak azzal, hogy most, ahogyan kezeljük a Földet, ahogy bánunk a Földünkkel, még ők is tisztában vannak azzal, hogy ez így a végtelenségig nem mehet. Ezernyi módon mérgezzük és tesszük tönkre a mi fő bolygónkat. Ezernyi módon. Saját magunk pusztítjuk el a Földünket. Ezért itt a kérdés kétségkívül aktuális. Vajon mikor fog bekövetkezni ennek a vége? Vajon mikor fogunk elérkezni odáig, amikor ez be fog következni? Ámos könyvének a 3 fejezetéből szeretnék a 7 verséből olvasni számotokra. Azt mondja nekünk itt, mert semmit sem cselekszik az én Uram, az Úr, míg meg nem jelenti az ő titkát az ő szolgáiknak, a profétáknak. És Isten azt mondja, a proféták, amikor eljön a végidő, elmondják a profétáknak, hogy mikor fog ez megtörténni. Tulajdonképpen a célja a proféciáknak az, hogy tájékoztasson bennünket arról, hogy mikor fognak bekövetkezni ezek az események. Ez olyan, mint a fény, amely világít a sötétben. Tulajdonképpen a profécia lehetőséget ad arra, hogy lássuk a jövőt, hogy a jövőbe lássunk. Tudjuk azt, hogy mit, és azt akarja velünk közölni, tudjuk azt, hogy mit tervez velünk a gonosz. Tudjuk azt, hogy mit kínál fel cserébe Isten, hogyha azt az utat választjuk, amelyre ő elhívott bennünket. A Bibliában 2 olyan könyv van, amely teljesen arról szolgál, vagy arra szolgál, hogy a jövővel kapcsolatos prédikációt tulajdonképpen elmondja nekünk. Az egyik a Dániel proféta könyve, a másik pedig a Jelenések könyve. És ez a 2 könyv szorosan összefügg. Rendkívüli proféciák vannak benne, és rendkívüli módon tájékoztat bennünket ebben a 2 fejezetben. A proféta korával kezdődik, és végighalad egészen a végidőkig. Így a Dániel és a Jelenések könyve láthatjuk, hogy az, hogy az emberi, ebben a könyvben az emberi történelem teljes mértékben ki van dolgozva, ebben a 2 szakaszban. És hogyha végig gondoljuk, kijelenthetjük, hogy tulajdonképpen ebben a két könyvben a világ történelme van megfogalmazva. És ezekben a fejezetekben megnevez több nemzetet is. Olyan nemzeteket, amelyek végig fogják kísérni a történelmet a végidőkig. De megnevez olyan nemzeteket is, amiket már elhagytunk. De nem csupán az emberi történelmet nyilatkoztatja ki, hanem a profícia megmutatja Istennek a munkáját ezen a földön. Bármerre megyünk a világba, zavart látunk. Bármerre megyünk a világba, a problémát látjuk. Bármerre megyünk a világba, látjuk a küzdelmet, a harcot, a nehézségeket. És akkor ilyenkor jön a kérdés, hogy ha megmutatja nekünk Isten, hogy mit csinál, akkor rögtön felsejlik bennünk a kérdés, és felkiáltunk magunkban, a lelkünkben, akár bevalljuk, akár nem, hogy mit csinál Isten ilyenkor? Vajon miért nem tesz valamit ez ellen? Vajon mi történik ilyenkor? Miért történnek meg ezek ezen a földön? Ezért ismét jön a kérdés. Hogyan ismerhetnénk fel azt, hogy valami az Isten munkája ezen a földön? Hogyan lehetünk biztosak abban, hogy kövessük-e őt, és engedelmeskedjünk neki? Hogyan lehet követni őt? Hogyan tudunk megbizonyosodni abban, hogy őt kell követnünk? Ha egy kicsit odafigyelünk a történelemre, és a történelmet elkezdjük tanulmányozni, akkor nyilvánvaló, hogy a történelmünket összhangba hozhatjuk a Bibliával. Mert a bibliai profécia, mint ahogy említettük is, tökéletesen bemutatja a világ történelmét. És az ateisták sem tagadhatják le, hogy a leírt proféciák összhangban vannak a megtörtént eseményekkel. Tehát a profécia az előre megírt események menetrendje tulajdonképpen. És hogyha visszatekintünk, akkor minden a menetrend szerint halad, és folytatódik. A profécia beszél a bűn eredetéről és a bűnnek a munkájáról is. Isten azt akarja, hogy tudjuk, hogy mit tesz a gonosz ezen a földön. És azt akarja, hogy ne érjen bennünket semmi sem váratlanul a mi életünkben. Azt akarja, hogy felkészültek legyünk, hogy tudjuk, hogy milyen gonoszságokat tervezett el az ördög, a sátán. Isten azt akarja, hogy tudjuk, hogy mit tesz a gonosz a mi életünkben, és mivel akarja megrontani a mi életünket. Ő akarja, hogy tudjuk, hogyan dolgozik, hogy ne legyünk megtévesztve, hogy legyünk felkészültek. Azt hiszem, mindannyian szeretnénk, ha az emberek minél hamarabb felismernék azt, hogy hogyan is történnek ezek a dolgok, és hogy hogyan is haladunk a vég felé. A Máté Evangélium 24 fejezetének 3 verséből szeretnék számotokra idézni, mikor, és itt azt halljuk, amikor pedig az olajfák hegyén ült vala, hozzámennének a tanítványok, magukban mondván, mondd meg nekünk, mikor lesznek meg ezek, és micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének. És Jézus válaszol ezeknek az embereknek. És Jézus jelekről kezd beszélni ezeknek az embereknek. És Jézus elmondja azt, hogy még mielőtt ő visszajön erre a földre, bizonyos dolgoknak be kell következnie. Meg kell történni sok minden olyan eseménynek, amely megelőzi az ő eljövetelét. És azt mondja nekünk az 5. versbe folytatva, mert sokan jönnek majd az én nevemben, hogy azt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat elhitetnek. Hallanatok kell majd háborúkról és háborúk híreiről. Meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük. De ez még nem itt a vég, mert nemzet támad nemzet ellen és ország ellen. És lesznek éhségek, dökhalálok, földindulások mindenfelé. Mindez pedig a sok nyomorúságnak a kezdete. Azt mondja pedig a halottak alapján nekünk. Tehát mit is mondott? Azt mondta, hogy sok hamis proféta fog támadni. És akik sokakat el fognak hitetni. És azt mondja, a gonoszság meg fog sokasodni. És a szeretet sokakban meghidegül. És az Isten országának az evangéliuma hirdettetni fog. Minden pogány népnek bizonyságul. És akkor jöjj el a vég. És aztán a 15. verssel szeretném még folytatni nektek, amikor látjátok, hogy a pusztító utálatosság, amiről Dániel próféta beszélt, és ott áll a szent helyen, tudjátok meg, hogy közel van az idő. Dániel próféta elsősorban a sárkánynak a nagy munkájára koncentrál. És ugyanez a jelenések könyvében is ugyanez a helyzet. Jézus pedig beszél éhségekről, tüzekről, háborukról, beszél járványokról, és végül beszél halálról. És ha mi figyelmesen körbenézünk, én azt hiszem, egyre többet láthatunk ezekből az eseményekből beteljesedni a mi életünkben, a mi korszakunkban, amiben most mi élünk. Egyre több ilyen gonoszságot, egyre több háborút, egyre több betegséget, egyre több járványt láthatunk a környezetünkben beteljesedni. Nyilván mindig is voltak járványok, és mindig is voltak háborúk, de nem olyan mértékben, mint most, napjainkban. Ahogyan most itt is beszélünk, ahogy itt vagyunk, ahogy mi itt ülünk a gyülekezetben, ezekben a pillanatokban is, az vagy a világon, a bolygónkon több mint 40 helyen folyik háború, ahol emberek ezrei, százai, milliói halnak meg. Azt hiszem, szörnyű felismerés, hogyha a földgömböt idehoznánk, és megpörgetnénk, és oda tennénk az ujjunkat valahova, ahova oda tettük az ujjunkat, ahhoz a ponthoz nagyon közel háború van. Vagy éppen pont ott, ahova oda tettük az ujjunkat. Rémisztő dolog ez. Úgy gondolom. Fegyverek tüzelnek, bombák robbannak, férfiak és nők és gyerekek halnak meg. Mindenütt ezen a földön. De beszélhetünk a járványokról is. Gondoltuk-e azt, hogy megélünk egy olyan napot, amikor 50 millió ember szenved AIDS-ben, és ez a szám évről évre megsokszorozódik. Mondhatjuk azt, hogy nincs gyógyszer ezekre a betegségekre. Ez is egy olyan csapás a Földön, vagy a Föld történetében, ami eddig még nem volt. Az egyik fő ok, hogy ilyen hatalmas bajok vannak a világban, az erőszak és a gyilkosságoknak az elszaporodása. Minden nap emberek ezrei pusztulnak el, áldozatul esnek valamilyen gonoszságnak. Hideg vérrel kivégzik ezeket az embereket. Sokféle büntény és bűncselekmény áldozataként. Legyen az háború, vagy valóban bármilyen más egyéb módon. Minden nap emberek ezrei halnak meg. Éjszaka már nem biztonságos közlekedni, de lassan azt hiszem, kimondhatjuk azt is, hogy már nappal sem minden esetben biztonságos közlekedni. De rögtön jön a kérdés bennünk, hogy de miért történnek ezek? Tör fel belőlünk a kérdés, hogy miért vannak ezek? Egyik nagy ok a válaszra a Jelenések könyvének 12. fejezetének 12. verséből, és nagyon figyeljétek meg. Nagyon komoly. Jaj a földnek és a tenger lakosainak, mert leszállott az ördög ti hozzátok. Nagy haraggal teljes, úgy, mint aki tudja, kevés ideje van. Nagyon jól tudjuk, hogy ki az ördög. Hogy ő egy angyal fejedelem volt, a neve Lucifer. És nagyon komoly munkát végez ezen a földön. Ott volt Isten jelenlétében pedig, de ő fellázadt Isten ellen. És nem csak egyedül lázadt fel Isten ellen, hanem elhitette az angyaloknak a harmad részét. Becsapta őket, és háborúba hívta, harcba hívta Isten trónja ellen. Figyeljük csak, mit mond a Jelenések, a Jelenések 12 fejezetének 7 versében. Lőn viaskodás a mennyben. Mihály és az ő angyalai viaskodnak vala a sárkánnyal. És a sárkány is viaskodik vala, és az ő angyalai. Láthatjuk, hogy ők fellázadtak, és harcoltak, de nem győztek. Azt mondja a nagy sárkány, a ma régi kígyó ki lett vetve, aki elhiteti az egész földet. Ő felállított egy olyan kormányzást ott, amely versengette az Isten kormányzásával. Ő azt mondta, hogy Isten korlátozza az ő szabadságát. Korlátozza az ő szabadságukat, és azt mondta, ha valóban szabadok akartok lenni, azt mondta az angyaloknak is, akkor kövessetek engem. Ezt halljuk a világban mindenütt. Ma elutasítják Istent, elfordulnak a Bibliától, elfelejtik az Isten parancsolatait, és megpróbálják a Biblia elvárása nélkül és a Biblia tanácsai nélkül élni az életüket. Remélve, hogy így szabadok lesznek, és hogy így úgy élhetik az életüket, ahogy ők szeretnék. Úgy gondolják, hogy így megtalálják az örömöt és a boldogságot és az örök életet is. De nem. Tudnunk kell, hogy ez egy nagy hazugság. Nagyon rossz irány. Ne felejtsük el azt, hogy a bűn zsoldja a halál. És a szenvedést szül, és szenvedés fog követni újra és újra. Ha megtörjük a törvényt, csak egyetlen egy módja, hogy örömöt és békét találjunk, hogyha mi követjük a mi megváltónkat. Csak Isten útja az, ami örömre vezet bennünket. És talán ez úgy tűnik, hogyha végig gondoljuk, minthogyha ez a sárkánynak a napjai lennének. Talán úgy tűnik, minthogyha sárkány lenne a vezetője ennek a világnak. De nekünk meg kell tudni, és tudnunk kell, hogy ez nem így van. Isten továbbra is ott ül a trónján, és irányítja a dolgokat, kézben tartja a dolgokat. És ahogy ígérte, el fogja hozni a szabadulást a megváltottaknak. Azt ígérte, hogy ő ezt az időt rövidre fogja metszeni. Ezt a küzdelmet, ami ezen a földön van, rövidre fogja metszeni. És be fogja fejezni azt a munkát. Jézus Krisztus hamar vissza fog jönni a földre. És ahelyett, hogy ezek a dolgok elcsüggesztenének bennünket, fel kell ismernünk azt, hogy ezek a dolgok azért történnek meg ezen a földön, hogy felismerjük a gonosznak a munkáját, és megértsük azt, hogy a világ végének a küszöbén vagyunk. Mivel Jézus Krisztus hamarosan eljön, figyeljük csak, mit mond nekünk a Lukács 21. fejezetében. Ő beszél jelekről, a világ minden problémájáról, azt mondja, hogy amikor ezek kezdenek meglenni, akkor majd nézzetek föl. De az emberek pedig nézik a világ problémáit. Állandóan erről olvasnak, erről tájékozódnak, erről tudakozódnak, erről is gondolkodnak. Ez az, amit látnak. És így nem csoda, hogy elcsüggednek és elkeserednek. És tulajdonképpen mondhatni úgy, hogy elmegy az élet kedvük. Mert ez teljes mértékben lesújtja őket. Nem csoda, hogyha az emberek betegekké válnak egy ilyen környezetben. Nem csoda, hogyha elővesz mindenféle probléma, és megjelenik minden probléma az ember életébe egy ilyen környezetbe, pláne ha erre koncentrálunk és erre figyelmezünk. Ne nézzünk ezekre a dolgokra, mert belefáradunk még abba is, hogyha a híreket figyelemmel követjük. Nekünk nem lefelé kell figyelnünk, hanem ezeket a dolgokat, hanem ha látjuk ezeket a problémákat, hanem nekünk fel kell nézni az égre. És oda kell fordulnunk Isten felé. Jézus hamarosan el fog jönni. És azt mondja, abban az órában, amelyben nem gondoljátok, abban fog eljönni. Nem sok ember gondol Jézus eljövetelére. Sajnos. Pedig az ég hamarosan meg fog nyílni. És az ég felhőn meg fog jelenni Jézus. Ugyanúgy, és ugyanaz a Jézus fog eljönni, aki itt volt a földön. Ugyanaz a Jézus, aki meghalt, ti értetek, én érettem a földön, és megfeszítettett a kereszten. Ugyanaz a Jézus fog eljönni erre a földre. Azt mondják, az angyalok azt mondták, ugyanaz a Jézus, aki tőletek felemeltetett, ugyanaz fog eljönni, ahogy láttátok fölmenni. Tehát ő jön hamarosan, meg fogjuk látni az égfelhőjében. És véget vet ennek a lázadásnak, ami itt a földön van. Egy új földet és egy új eget ígért nekünk, amit el is fog hozni. Amit megígért nekünk. Én szeretnék részesülni ebben. Úgy gondolom, mindannyian így vagyunk ezzel. Tudjuk azt, hogy ő egy helyet készített nekünk. Mindannyiunk számára. Mindannyiunkat meghívott erre a helyre. És mindannyian birtokba vehetjük, csak akarnunk kell, és alkalmazkodnunk kell. Ez az otthon majd lejön ide erre a földre. És mindannyiunknak meg lesz az a kiváltsága, hogy elmenjünk és foglaljunk egy darab földet magunknak, és ott szőlőt plantáljunk, oda egy otthont építsünk. Mindannyiunknak meg lesz ez a kiváltsága. És megígérte, hogy halhatatlanokká válunk. Sohasem kell azt mondani majd nekünk, hogy fáradtak vagyunk. Sohasem fogjuk azt mondani, hogy stresszesek vagyunk. Sohasem fogjuk azt mondani, hogy idegesek vagyunk. Sohasem fogjuk azt mondani, hogy kimerültek vagyunk. Sohasem kell lesz azt mondanunk, hogy betegek vagyunk. Nem lesznek ott kórházak, de lesznek ott orvosok. De nem kell ezt gyakorolniuk a hivatásukat. Nem lesznek ott temetők sem, mert nem lesz halál sem. Egy olyan hely lesz, amit élvezni lehet egy életen keresztül, egy örökké valóságon keresztül. Én nagyon szeretnék ott lenni. Úgy gondolom, mindannyiunk vágya ez. Ő nem azért teremtett bennünket, hogy meghaljunk. Hogy eltöltsünk pár évet itt ezen a földön, és aztán meghaljunk. Neki nem ez a terve. Nem ez volt az eredeti terv. Mindenki, aki itt erre a földre született, az meg fog halni. De nem az új földön. Ott örökké élhetünk. És minél hosszabban élünk ott, annál több öröm lehet a miénk. Annál több örömbe lehet részünk. És minél több öröm lehet a miénk. Annál több öröm lehet a miénk. Én szeretném ezt, és gondolom ti is. Ez egy valóság lehet, csak egyetlen egy feltétele van. Hogy mi szenteljük oda a mi életünket, a mi megváltónknak. Azt mondja nekünk a János apostol 3 részének 16 versében. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az Úr feláldozta önmagát azért, hogy nekünk örök életünk legyen. Én nem tudom, hogy kinek milyen bűne van, és milyen bűneket követett el, vagy milyen bűn követtünk el, de hadd mondjam el, hogy ha mi elfogadjuk mi Jézus Krisztusunkat megváltónknak, ha kérjük arra, hogy törölj el a mi bűneinket, és egy megváltozott életet választunk a mi életünkben, és összhangba hozzuk a mi életünket a Bibliával, akkor nekünk ez az örök élet adva van. Akkor mi megkaphatjuk ezt. Ez az ajándék el van készítve. Ez az új Jeruzsálem a miénk is lehet. Ez az, amit szeretnénk. Ez az, amire vágyunk. Mert én erre vágyom. Én szeretném az én életemet odaadni Jézusnak, és én szeretném azt, és arra kérni őt, hogy tegyen alkalmassá mindannyiunkat, hogy a megmentett gyermekei közt lehessünk. Amen.